Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, ahogy az szól hozzánk János evangéliumából, a 13. fejezet első versétől a 20. versig. A húsvét ünnep előtt Jézus jól tudva, hogy eljött az ő órája, amelyben át kell mennie e világból az atyához, jó lehet szerette ővéit e világban, szerette őket mindvégig. És vacsora közben, amikor az ördög már a szívébe sugalta Júdás Iskariótesnek, Simon fiának, hogy árulja el őt, Jézus jól tudva, hogy az atya minden kezébe adott, és hogy az Istentől jött, és az Istenhez megy, felkelt a vacsorától, letette felső ruháját, és egy kendőt véve körülkötötte magát. Azután vizet öntött a mosdótába, és elkezdte a tanítványok lábát mosni, és törölni azzal a kendővel, amellyel körül volt kötve. Eközben Simon Péterhez ért, az így szólt hozzá: Uram, te mosod meg az én lábamat? Jézus így válaszolt neki: amit én teszek, most még nem érted, de később majd megérted. Péter így szólt hozzá: az én lábamat nem mosod meg soha. Jézus így válaszolt neki: ha nem mosnak meg, semmi közös sincs hozzám. Simon Péter erre ezt mondta neki: Uram, ne csak a lábamat, hanem a kezemet, sőt a fejemet is. Jézus így szólt hozzá: aki megfürdött, annak csak arra van szüksége, hogy a lábát mossák meg, különben teljesen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem mind. Mert tudta, ki árulja el, azért mondta: nem vagytok mindnyájan tiszták. Miután megmosta a lábukat, és felvette a felső ruháját, ismét letelepedett, és ezt mondta nekik: értitek, hogy mit tettem veletek? Ti így hívtok engem Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Ha tehát megmostam a ti lábatokat, én, az Úr és a Mester, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Mert példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. Bizony-bizony mondom néktek, a szolga nem nagyobb az uránál, sem a küldött nem nagyobb annál, aki elküldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha így cselekeztek. Nem mindnyájatokról szólok. Én tudom, kiket választottam ki, de be kell teljesednie az írásnak. Aki az én kenyeremet eszi, az emelte fel ellenem a sarkát. Már most, mielőtt ez megtörténik, megmondom nektek, hogy amikor meg lesz, higgyétek, hogy én vagyok. Bizony-bizony mondom néktek, aki befogadja azt, akit elküldök, engem fogad be. Aki pedig engem befogad, azt fogadja be, aki engem elküldött. Ámen.
Csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei atyánk, kérünk bűnbánó szívvel, hogy te figyelj, hogy hadd figyeljünk most a darán. Itt állok most előtted. Ismét lelepleztél minket igét tükrében. Olyan nehéz megértenünk a gondolkodásmódodat. Mi nem másoknak akarunk szolgálni, hanem magunknak. Nem a mások érdekeit akarjuk keresni, hanem a magunkét. Mi magunkkal, a saját vágyainkkal akarunk foglalkozni, mások pedig addig érdekelnek, amíg vártunk tőlük valamit. Hányszor fakadt fel a sóhajtás belőlünk, hogy nem ezt vártuk, nem ezt érdemeltük. Krisztusunk, mi úgy gondolkodunk, hogy szeretnénk előrejutni az életbe és elérni nagy dolgokat. Szeretnénk kivívni mások elismerését, tiszteletét. Előjogokat akarunk másokkal szemben. Mások felé akarunk kerekedni. Az ősi ígéretet akarjuk nap mint nap teljesíteni. Olyanok lehettek, mint Isten. Krisztuson, mi sokszor nem arra vágyunk, hogy olyan emberré váljunk, ahogy te éltél közöttünk. elég nekünk a hatalmad. Elég, ha többnek képzelhetjük magunkat másoknál, sokszor akár től nálad is. Krisztusunk, azért vagyunk most itt, mert szeretnénk olyan nagyjá lenni, hogy kicsik lehessünk. Szeretnénk most közösen feléd indulni, téged magasztalni. Krisztusunk, azért vagyunk most itt, hogy megtanuljunk úgy szolgálni, ahogyan te is szolgáltál tanítványaid felé. Szeretnénk hozzád tartozni, szeretnénk, ha megmosnál minket. Szeretnénk tisztává válni. Olyan sokszor volt, hogy mi is elárultunk téged. Hálásak vagyunk, mert te áldulásaink ellenére mégis lehajolsz hozzánk és tisztára mosol minket. Hálásak vagyunk hosszú tűrő szeretetedért. Taníts minket is szeretni. Szent fiad nevéért kérünk. Amen.
Szentlélek, Úristen, jöjjön mi közénk, szenteld meg a szívünket és figyelmünket. Amen. Isten igéjét, amely a felolvasott János ige szakasznak az üzenetét világítja meg a számunkra, Pál apostolnak a Filippi gyülekezethez írt leveléből olvasom, a második fejezetből az első 11 verset olvasom, Filippi 2:1-11. Ha tehát van vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a lélekben, ha van irgalom és könyörület, akkor tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok. Ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva ugyanarra törekedjetek. Semmit neked ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvárból, hanem alázattal külön megtartsátok egymást magatoknál. És senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden népnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és földalattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Amen. Kedves gyülekezet, ez a gyönyörű Krisztus himnusz, ami elhangzott most, és ez az ige szakasz, amelyet lekcióként hallottunk, nagyon mélyen összekapcsolódik, és Jézusnak a titkát mutatja meg nekünk. A kicsoda Jézus is, hogy mi hogyan vagyunk vele kapcsolatban. Ahogy a János evangéliumát hétről hétre tanulmányozunk közösen, ez a titok bontakozik ki előttünk. És ebben a mai Isten tiszteleten Jézus és a tanítványok kapcsolatának talán az egyik legmegrendítőbb állomásához érkeztünk el. Jézus nyilvános küldetése véget ért, közeledik annak az ideje, hogy megtörténjen vele mindaz, amiért ő ebbe a világba eljött. Hogy áldozati báránként önmagát kiszolgáltatva odaadja magát a világ bűneiért. Az elfogatása előtti estén vagyunk, és János evangélium ennek az estének a történéseit egészen hosszan írja le. Többi evangéliumhoz képest részletesen beszámol arról a beszélgetésről, ami Jézus és a tanítványai között zajlik. Több héten keresztül most ezeket a beszélgetéseket, búcsú beszédeknek is szoktuk őket nevezni, ezeket fogjuk olvasni közösen. Együtt van Jézus a tanítványaival ezen az estén, és tudja, hogy eljött az órája. Sokszor olvastuk ezt, hogy még nem jött el az én órám. Most itt van Jézus órája. Eljött annak az ideje, hogy búcsúznia kell a tanítványaitól, eljött annak az ideje, hogy beváltsa a küldetését, amiért jött. Azokat a szavakat, amelyeket itt a tanítványoknak mond ezen a nagyon bensőséges estén, a szeretet, a törődés, a gondoskodás hatja át. Jézus az övéivel van, azokkal, akik bíznak benne, akik igent mondtak rá. És mégis hallunk ebben a szakaszban is háromszor jön be Júdásnak a neve, hogy még az övé közül sem mindenki szív szerint az övé. De a többiek szív szerint is az övéi. És nincsenek sokan, sokkal-sokkal kevesebben vannak ezek a tanítványok, mint ahányan hallgatták Jézust. Sokan voltak, akik hallgatták őt, de elmentek mellette. Vagy megvetéssel, vagy hitetlenül, vagy gúnyolódra, vagy csak csodákra éhesen. Ők már nincsenek itt. Itt van ez a maroknyi kis csapat Jézusnak a népe. Az ő gyülekezete. Akikről azt mondja, hogy az Atya nekem adta őket. És ők lesznek majd azok, akik Jézus nevét hirdetik az egész világon. Jézus feltámadása és a Szentlélek eljövetele után. És ők azok, akiknek a szolgálata nyomán ma mi is Jézus Krisztus népe lehetünk. Mi, akik ma Jézus népeként itt vagyunk, úgy hallgathatjuk ezeket a szavakat, hogy ezek különösen is fontosak nekünk. Mert ezek a mondatok azoknak szólnak, akik Jézus iránt elkötelezték magukat. Jézus nem hitre hív már ezekben a mondatokban, hanem azokat tanítja, akik hozzátartoznak. Ezért, hogyha ma úgy vagyunk itt, hogy Jézushoz tartozunk, hogy felismertük, hogy ő az Isten fia, hogy ő a Messiás, akkor ezek a mondatok egészen személyesen nekünk szólnak. Nekünk szól mindez a féltés, ez a szeretet, ami Jézus szavaiban ott van. És nekünk szól az is, ahogyan Jézus a gyülekezethez, a közösséghez szól, és amire tanítja a közösséget. Így nézünk rá most erre a történetre. Először magára az eseményre, hogy mi is történik itt. Lássuk magunk előtt most ezt a szobát. Jeruzsálemben, az ünnep előestéjén, ahogy Jézus és a tanítványai összegyűlnek. Az ünnepre készülnek, a Páska ünnepre közösen. Amikor a zsidó nép az Egyiptomból való szabadulásra emlékezik. Ahogyan a szolgasságnak, az elnyomásnak a 4 évszázada után Isten szabadítót küld a népnek. Emlékeznek, ahogyan a 10 csapáson keresztül Isten megmutatja az egyiptomi fáraónak a hatalmát. És emlékeznek a 10. csapásra, amely előtt ott szól a parancs. Fogjatok hozzá, vegyetek magatoknak juhokat nemzetségenként, és vágjátok le a páskát. Vegyetek egy köpet izópot, és mártsátok az edényben levő vérbe. Azután érintsétek meg az edényben levő vérrel a szemöldökfát és a 2 ajtófélfát. Senki ne menjen ki közületek reggelig a háza ajtaján. Amikor átvonul az Úr, hogy megverje Egyiptomot, és meglátja a vért a szemöldökfán és a 2 ajtófélfán, akkor kihagyja az Úr azt az ajtót, és nem engedi, hogy bemenjen a pusztító a ti házatokba, és titeket is csapással sújtson. Egy hihetetlenül félelmetes, rejtélyes éjszakának az emléke. Amikor Isten megmutatja, hogy vele nem lehet szórakozni. Ő Úr, aki hatalma van, ereje van. És akinek a szemöldök fáján ott van a vér, az megmenekül. Akinek nincs ott, az meghal az első szülött gyermek. Aki semmibe veszi Istennek a hatalmát, az Isten ítélete sújtja. És a nép átéri másnap hajnalban, ahogy az útnak indulnak, hogy Isten megszabadítja őket az akkori ismert világnak a legrettegettebb hatalmából, hanem nekik a rabszolgáknak semmi lehetőségük nem volt szabadulni, és kivonulnak Egyiptomból. Erre emlékeznek évről évre a Páska ünnepén. És erre gyűlnek össze Jeruzsálembe az egész nép, hogy Isten dicsérjék mindezért. És itt készül Jézus és a tanítványai is erre az ünnepre. De ez az ünnep mégis más. Mert Jézus tudja, hogy bár formálisan levágják majd a templomban a Páska bárányt, föláldozzák a Páska bárányt, emlékezve az egykori Páska bárányra. De ezen az ünnepen ő lesz az a páska bárány, az igazi páska bárány, az Isten tökéletes báránya, akit feláldoznak, aki egyszerű és tökéletes áldozat. Jézus tudja mindezt, tudja, hogy ő kicsoda, tudja, hogy honnan és kitől jött. Tudja, hogy a hazája a menny, és hogy az Atya küldött, és tudja, hogy ő egyenlő az Atyával. Tudja, hogy korlátlan hatalommal rendelkezik minden fölött. Tudja, hogy az Atya mindent az ő kezébe adott. Az a Jézus, aki ellen már kiadták az elfogató parancsot, és aki másnap már megkínozva, megalázva ott fog függni a keresztfán. Tudja, hogy honnan jött és hová tart, és hogy miért van itt. És az útjában nincs semmilyen kétség, semmilyen bizonytalanság. Így látjuk őt ebben a néhány bevezető gondolatban, amit a lábmosás előtt hallottunk. Tudja, hogy honnan jött és hová megy. És azért van ezen az úton, mert ezt az utat önként és akarattal vállalta. Nem valami szörnyű félreértés nyomán, nem a zsidó vezetők összeesküvése miatt, hanem azért, mert ez a küldetése. És úgy van itt, hogy szereti az üdvét. Olyan szép, ahogyan ezt kiemeli János evangélista külön, hogy szerette az üdvét a világban, szerette mindvégig. Mindvégig. És ennek a szónak olyan nagy súlya van, mindvégig, mert tudjuk mi már visszafelé nézve, hogy mi minden az, ami Jézusra vár. Tanítványok még nem tudják, de mi látjuk. Jézus mindvégig szereti az üdvét. Ezeket a tanítványokat, akik elszaladnak mellőle, majd ott hagyják, elárulják, és megtagadják a nevét. A tanítványok már nem tudják ezt így, de érzik mindezt, érzik Jézus hatalmát, és érzik a szeretetét abban a közegben, ahogyan ott ülhetnek együtt ezen a vacsorán. És nagyon jó lehet együtt lenni Jézussal. Rengeteg feszültség van körülöttük, és ők is tudnak arról, hogy óvják is Jézust attól, hogy ne menj messze a Jeruzsálembe, mert ott megölnek téged. Tudják, hogy nagyon sok a veszély kívül, de ott bent együtt vannak, és együtt készülnek az ünnepre. És ahogyan együtt vannak ezen a vacsorán, Jézus egy ponton feláll és leveszi a felső ruháját, körülköti a derekát egy kendővel, vizet tölt a mosdótálba, és egyenként oda fér fel a tanítványai elé, és elkezdi megmosni a lábukat. Kicsit próbáljunk meg beleérezni ebbe a helyzetbe, ebbe a döbbenetbe, ahogyan ott ülnek ezek a tanítványok, és a mester ott ért el előttük. Nem maga a lábmosás, mert a lábmosás az egy normális dolog volt abban a világban. A szolgák, a rabszolgák, amikor egy vándor vagy egy utazó megérkezett egy házhoz, hozzáérkezett valaki, akkor megmosták a lábát, mivel saluban jártak, így nagyon hamar poros, piszkos lett az úttól a lábuk. Ez az a szolgálat volt, amit a rabszolgák végeztek. A szolgák közül is nem a zsidó származásúak, hanem azok, akik pogány népek közül valók voltak köztük. A lábmosás, amit a gazda esetleg csak akkor végzett el a vendége felé, ha nagyon-nagyon tisztelte azt a vendéget, és nagyon ki akarta felé fejezni az elismerését. A lábmosás, ami a mester és a tanítvány kapcsolatában is jelen lehetett, mert a tanítvány is előfordult, hogy megmosta a mesterének a lábát, azért, hogy kifejezze a szeretetét és a tiszteletét felé. De olyat, hogy egy mester, egy tanító, egy rabbi lehajol, és megmossa a saját tanítványainak a lábát, hogy elvégzi ezt az alantas feladatot, ez nem csak felfoghatatlan, hanem botrányos. Hogy tehet ilyet egy rabbi? Ez a teljes önfeladás. És aki ezt teszi, az minden méltóságát feladja is. Olyanná válik, mint a legalantasabb rabszolga. És Jézus az Úr, a Mester, mindannak tudatában, hogy ő kicsoda, elindul és egyesével megmossa minden tanítványának a lábát. Júdásét is. Minden tanítványának a lábát. A Filippi levél szavai juthatnak eszünkbe, hogy önmagát megüresíti, és szolgai formát vesz föl. És nem azért teszi, mert meginog abban, hogy ő kicsoda, hanem a méltóságának a teljes tudatában. Ha ott lettünk volna azon az estén, ott ültünk volna, vagy amilyen érzések jártak volna át bennünket. Ahogyan a Mester előttünk térdel, és a koszos, poros lábunkat a kezébe veszi, olyan engedtünk-e volna neki. Én azt gondolom, a tanítványok mozdul is nem tudtak a döbbenettől, és a többiek azért nem tiltakoztak, mert meg sem tudtak szólálni. Csak döbbenten elfogadják azt, ahogyan a világ ura szolgál feléjük. És amit Jézus tesz, az a hozzávaló tartozásunkról két nagyon fontos üzenetet hordoz nekünk. A mindenkori tanítványok gyülekezetének. Az első az az, hogy a lábmosás Jézushoz való tartozásunknak a feltétele. A feltétele. Szerintem nagyon megértjük Péternek a húzózkodását, ahogyan nem akarja engedni ezt. És szerintem mi is pont így éreztük volna magunkat. Hogy te akarod, Mester, az én lábamat megmosni, ez hirtelenség, ilyen nem történhet meg közöttünk, te nem alázkodhatsz meg ennyire. Te vagy az Úr, te vagy a Mester, nekem kellene a te lábadat megmosni. Én vagyok az, akinek állandóan szolgálnom kéne neked. De hogy te szolgálj nekem, a nehéz helyzet, vajon kinek megalázóbb ez a helyzet, a Mesternek vagy a tanítványnak? Ez egy olyan botrány, ami nem történhet meg, és Péter teljesen elbizonytalanodik ebben a helyzetben. És Jézusnak a válasz annyira kategorikus, mondja, hogyha nem mosnak meg, akkor nincsen közünk egymáshoz. Mert ahogyan Jézus leteszi a felső ruháját, úgy fogja másnak letenni az életét ezért a világért. És a görög nyelvben ugyanaz a szó szerepel mind a két helyen, ahogyan itt leteszi a felső ruháját, és ahogyan másnak nagypénteken leteszi az életét. És ahogyan most elvégzi a legmegalázóbb szolgálatot az övéi felé, úgy fogja majd másnap elvégezni a legnagyobb gyalázatot elhordozni, a kereszthalált, amiről meg van írva, hogy átkozott, aki a fán függ. Így lesz Jézus átkozott el az övéiért, hogy a kiömlő vérével tisztára mosson bennünket, mindattól az átoktól, amelynek a súlya alatt éljük az életünket. Ezért ma is, és nekünk is szól Jézus szava, hogyha nem moslak meg, semmi közünk nincs hozzád, semmi közünk nincs egymáshoz. Mit jelent ez? Egyrészt azt is jelenti, hogy Jézussal nem lehetünk ilyen felszínes viszonyban, hogy a világképünkbe beépítjük őt. Ő a jóságos adakozó, magasrangú támogatónk, akitől néha-néha kapunk valamit, ezt elfogadjuk, és aztán hálásan csókoljuk a kezét érte, vagy köszönő leveleket írunk neki. Ilyen világban élünk, az Úr, a szolga, a szolga, a világ mindig ilyen volt. Aki magas rang volt, méltóságot kap, aki alacsonyabb rang volt, megaláztatást. Jézussal nem ilyen kapcsolatban éljük az életünket. És hogyha a saját társadalmi kategóriáink közé akarjuk őt berakni, akkor nem tiszteljük őt igazán, akkor nincsen igazán közünk hozzá. Mert ő jön, és a feje tetejére állítja a nézeteinket arról, hogy mit jelent erősnek lenni, mit jelent szolgálni, ki az Úr, ki a szolga, kinek mi a feladata, kinek mi a dolga. És ő nem a része akar lenni a jól kidolgozott életünknek, hanem szeretné átírni az életünket. És ez is jelenti azt, hogyha nem moslak meg semmi közön, mint egymáshoz. Ha nem engeded meg, hogy felborítsam mindazt, amit te a saját életedről gondolsz, és valami újat, valami megrendítőt, valami gyökeresen mást adjak neked. Ha ragaszkodsz a saját normáidhoz, akkor semmi közünk nincs egymáshoz. Mert én szuverén Úr vagyok, és én írom a szabályokat. Új kereteket, új értékrendet hozok neked. És ha ezt nem fogadod el, akkor lehet jó vallásos, lehet jó református, lehet templomos ember, de akkor valójában semmi közünk nincs egymáshoz. Mert a hozzám tartozást, a velem jártó tele van megtöbbenéssel, tele van váratlan fordulattal, gyökeresen átírt életutakkal, feje tetejére állított nézetekkel, amiben soha nem mondhatjuk, hogy soha. És csak várunk és figyelünk, hogy Jézus milyen úton vezet bennünket.
Másrészt pedig, ha meg nem mostak semmi közünk egymásra, de azt is jelenti, hogy meg kell tanulnunk elfogadni, kimondani és vállalni azt, hogy szükségem van rád, Jézus. Elismerni, hogy nélküle nem boldogulunk, és hogy nélküle szennyesek vagyunk, ahogyan az Ószövetségi próféta mondja, minden igazságunk olyan, mint a szennyes ruha. Olyan érzékletes ez a kép, mint a szennyes ruha. Olyanok, ami legtisztább, legragyogó igazságaink is. Ahhoz, hogy közünk lehessen Jézushoz, le kell tennünk mindent, ami a saját igazságunk. Minden próbálkozásunkat, hogy majd magunkat megtisztítjuk. És meg kell tanulnunk elfogadni tőle. És ez az elfogadás, ez alázatot kíván. Mert sokszor adni könnyebb, mint elfogadni. Mert ha mi adunk, akkor mi vagyunk az erősek, akinek van miből adnia. Mi vagyunk azok, akik kezdeményezünk. De amikor elfogadunk, akkor azzal bevalljuk, hogy kiszolgáltatottak és rászorulók vagyunk. Ameddig nem fogadjuk el azt, hogy szükségünk van arra, hogy Jézus megtisztítson, addig valójában nincsen közünk hozzá. Ameddig magunkat akarjuk megtisztítani, az igyekezetünkkel, a jó tetteinkkel, a szolgálatunkkal, az elszántságunkkal, az erőfeszítéseinkkel. Csak akkor van közünk Jézushoz, ha túljutunk mindezeken. Ha eljutunk oda, hogy Uram, itt vagyok, és semmi nincsen. Ha eljutunk oda, hogy minden próbálkozásunk szétfoszlik, és ott állunk előtte. Amikor elfogadjuk, hogy nem tudjuk magunkat megtisztítani. Csak ő az, aki meg tud tisztítani, és új kezdetet tud adni. És megtanít élni mindazzal az újjal, amitől elkezd az életünkben. A Jézussal való kapcsolatunk feltétele, hogy ő megtisztítson minket, hogy ő megmossa a lábunkat, és hogy ezt elfogadjuk tőle. Feladni az önmagunk rendszereit, és letenni a büszkeségünket, és hagyni, hogy szolgáljon felénk az élet ura. Erről beszél Jézus, amikor a tanítványok lábát mossa. És másrészt beszél arról is, ez a tette, hogy a vele való közösségünknek következményei is vannak. És ez már a gyülekezeti közösséget érinti. Ahogyan megtörténik a lábmosás, Jézus utolsó tanítvány lábát is megmossa, és aztán leteszi a tálat, és visszaveszi a felső ruháját, úgy, ahogyan majd harmadnapon visszaveszi az életét, mert az atya visszakapja, visszaadja föltámasztva őt. Ebben a döbben szemben magyarázni kezd a tanítványoknak. Sokszor tanít Jézus példázatokban, de egészen nyíltan szól. Értitek, hogy mit tettem? Fel tudjátok fogni azt, hogy micsoda rangbeli különbség van köztem és köztetek. Én úr vagyok és mester. És mégis megtettem értetek, hogy a legmegalázóbb szolgálattal szolgáltam felétek. És ha én megtettem, akkor mennyivel inkább ugyanezt kell tennetek nektek is egymás felé. Mert ha nem teszitek meg, akkor azzal úgy viselkedtek, mintha különbek volnátok nálam, aki megtettem. Ha nem teszitek meg, akkor nem csak egymást, hanem engem és az én uralmamat vetitek semmibe. Értitek, hogy mit tettem? Ami ma este itt történt közöttünk, az örök mérce az egymás közti kapcsolataitoknak, amiben nincs helye a gőgnek, nincs helye a büszkeségnek, nincs helye a magunk különnek tartásának, a saját jogaink emlegetésének, ahol semmi másnak nincs helye, csak annak, hogy alázatosan egymást különnek tartsátok magatoknál. Mert ha nem ezt tesszük, akkor Jézushoz válunk hűtlenekké, és az ő nevét gyalázzuk. Ha tudjátok ezeket, boldogok vagytok, ha így cselekeztek, mondja a magyarázatának a végén Jézus. Hogy fontos tudni mindezt, de nem elég. Mint hogyha látta volna Jézus előre, nyilván látta is azt, hogy egész teológiai tudományát fejlődik ki, ahol könyvek száz ezreit írják meg az elmúlt 2000 évben, hogy mit jelent a keresztény élet, mit jelent Jézus követni, hogyan kellene Jézus tanításait megvalósítanunk. Rengeteg tudás, rengeteg elolvasnivaló. És közben, hogyha végignézzük a kereszténység történetét, akár évszázadokra visszamenően, akár csak a saját személyes életünkben, amit mi megéltünk, milyen kapcsolatokat látunk. Mennyi félelem, mennyi gyanakvás, mennyi irítség, mennyi bosszúvágy, mennyi önigazultság, mennyi hatalomvágy uralta és uralja keresztény és keresztény ember kapcsolatát, tanítvány és tanítvány kapcsolatát. Jézus azt mondja, hogy jó, ha tudjátok ezeket, de akkor lesztek boldogok, akkor lesztek áldottak, hogyha cselekszitek mindezt. Hát Jézus nem csak tanítja ezt, hanem az életével és a halálával bizonyítja a feltétel nélküli szeretetét. És arra hív, hogy az az indulat legyen bennünk, ami benne volt, és benne van ma is. Az az indulat. És hív, hogy vizsgáljuk meg a szívünknek az indulatait. Az annyiféle indulat van bennünk. Itt az ideje ezeket az indulatokat letéve Jézus indulatát magunkba lélegezni, mint az éltető oxigént. És könyörögni nap, mint nap, hogy tegye meg velünk azt a csodát, hogy az ő indulata jár át bennünket. Mert ez egy csoda, mert mi magunktól csak emberi indulatokkal tudunk egymás felé fordulni, és csak a saját igazunkat tudjuk hajtogatni. Ő teszi meg velünk a szánt lélek által azt a csodát, hogy az ő indulata legyen bennünk. És ő tud így rendet és egységet teremteni közöttünk, hogy egymást azzal a szeretettel lássuk, ahogyan ő látja azt az embert, akit talán nekünk nehéz elviselnünk. És a gyülekezetnek arról a titkáról is beszél ez, hogy nem természetes az, hogy mindenkit egyformán kedvelünk. Vannak emberek, akik közelebb állnak hozzánk, akik szimpatikusabbak, vannak olyanok, akiknek a nézetei talán távolabb állnak. Nem azért szeretjük, meg fogadjuk el egymást, mert emberi szimpátiát érzünk feltétlenül egymás iránt, hanem azért, mert Jézus megadja azt a csodát, hogy azzal a szemmel lássuk meg a másik ember, ahogyan ő látja, aki szerette az övéit a világban, mindvégig szerette. Könyörögjünk Jézus látásáért minden nap, az ő indulatáért, hogy írja fölül a saját emberi indulatainkat. Mert ez a gyülekezet, ez a keresztény közösség útja, és ez az útja, ami gyülekezetünknek is. Ez a tanítvány út, amire Jézus hív bennünket. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, Te, aki minden hatalmat a kezedbe kaptál, Te, aki szolgaként haltál meg, értünk. Szeretnénk őszintén teljes képből Téged dicsérni. Megvallani azt, hogy Te ki vagy. Látni Téged dicsőséges királyként. Ha ezzel a bizalommal jönni feléd, hogy a Tiéd minden hatalom, és hogy végtelenül szeretsz bennünket, és a Te hatalmadat nem a mi kárunkra, hanem a mi megmentésünkre fordítottad és fordítasz. Köszönjük, hogy hozzád tartozunk. Köszönjük, hogy megszólítottad az életünket, hogy a Te gyülekezetednek, a Te népednek a tagjai lehetünk. Köszönjük ezt, bármikor is tetted ezt meg az életünkben, és sok-sok évvel vagy évtizeddel ezelőtt, akkor is. Köszönjük, hogy ennek az emléke nem fakulhat, mert Te vagy az, aki megújítod ezt a szívünkben újra, újra és újra. Veled való kapcsolatodat, a hívásodat. Könyörgünk azért, hogy ahogyan Téged szemlélünk, ahogyan a Te utadat látjuk, formáld át a szívünket, formáld át az indulatainkat, hogy az az indulat legyen bennünk, ahogyan Te eljöttél ebbe a világba. És bocsásd meg az emberi indulatainkat, az önzésünket, önigazultságunkat, azokat a fájdalmakat, amiket nem eléd viszünk, hanem makacsul hordozunk magunkban. Bocsáss meg azért, hogy ezzel a te nevedre hozunk gyalázatot, s hozzád válunk méltatlanná. Annyira emberiek vagyunk. És köszönjük, hogy te jól látod ezt, jól ismered az emberségünk minden gyengeségét, és mégis szolgálsz felénk. És te vagy az, aki át tudsz formálni belülről, aki megtisztítasz, és aki új indulatokat adsz a szívünkbe. Könyörgünk, hogy tedd meg ezt. Formálj bennünket, nap mint nap, a te képmásodra, Jézus Krisztus. Így bízzuk rád ezt a gyülekezetet, a te népedet itt, Hetényegyházán. Könyörülj rajtunk, hogy hadd válhasson így közösen is a te arcodnak a kiábrázolásává, hogy akik látnak bennünket, azok téged lássanak, és akik velünk találkoznak, azok veled találkozhassanak rajtunk keresztül. Így kérünk az előttünk levő útért, a jövő hétért, feladatainkért. Köszönjük, hogy ígéretek szerint minden nap velünk maradt. Amen. Az Úr Jézus így tanított minket imádkozni. Mi Atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessük meg a nevedet. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Békesség a testvéreknek és szeretet hittel együtt, az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Úrunkat, Jézus Krisztust. Amen.